betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma esti meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a medicina műsor vezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. Nehezen viselhető a bágyadság, az aluszékonyság, a fejfájás, a szédülés és az ingerlékenység egyszerre. Ráadásul hiába süt a nap, bennünk még mintha mindig a tél lenne, a tél élne. Tavasszal sokan tapasztalnak magukon depresszióhoz hasonló tüneteket, alvászavar, kimerültség és rossz közérzet jelentkezik. E tüneteket az az állapot okozhatja, amelyet a köznyelv egyszerűen csak tavaszi fáradtságnak nevez, és amely tulajdonképpen a szervezet téli-tavaszi átállását kísérő normális reakció. A fáradtságérzetért elsősorban a hormonok okolhatók, mégpedig a jó alvásért felelős melatonin és a boldogság felelős szerotonin szintjének szezonális ingadozása. Témánk a tavaszi fáradtság okai és megelőzése. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben, mondjuk a számot 0740-274-165, ismételten 0740-274-165. És most köszöntjük a medicinában dr. Szabó Zoltán családorvost. Dr. úr, jó estét kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk élőben a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában.
Jó estét kívánok, és köszönöm a lehetőséget.
Dr. úr, ön szerint miért fontos ma, most erről a témáról a medicinában beszélni?
Részben most, ahogy elmondtad, hogy miben nyilvánulhat meg, így nagyjából ez az úgynevezett tavaszi fáradtság, arra gondoltam épp, hogy az elmúlt hetekben a szép idő, a napsütés, és akkor most jött ez a borongós hideg idő, hogy milyen nagyon meg tudja változtatni az embernek a hangulatát. Egyből elmegy úgy az életkedvünk a hideg meg az eső hatására. Vannak emberek, akiket ez a tünet együttes valóban érint, és van, akit akár súlyosan is érint, másokat egyáltalán nem. Tehát ez a tünet együttes nem egy általános jelenség, nem szól mindenkinek, de ugye a néphagyomány szerint is nem véletlenül beszélünk erről, mert valószínű, hogy sok embert érint. Hogy mi az oka, úgy igazából az utóbbi években, régebb, hogy kezdjem így, az étrendet tartották meg a napfénynek a hatását. Ma már arra gondolnak, hogy ez egy alkalmazkodási zavar a szervezetnek, a hormon háztartásnak az alkalmazkodási zavara, és valóban, amint említetted, a szerotonin és a melatonin termelésének az egyensúly felbomlása okozhatja. A szerotonin, amint tudjuk, a hangulat hormon, ennek a termelése a napfény hatására fokozódik. Ezt bebizonyították, a melatonin, ami az alvás ébrenlét ritmusát szabályozza, és biztosít egy jó minőségű alvást, ezt ugye a sötétség, a hideg szabályozza. Télen, mikor megnyúlnak az éjszakák, megnő az alvás igény, a melatonin szint megnő a szervezetben, és ahogy tavaszodik, és ahogy ez mostanában szokássá vált, hogy igen gyorsan tavaszodik, tehát az átmenet hiányzik, egyből felmelegszik nagyon az idő, az alkalmazkodási képesség is változik, egyes embereknél ez nem működik tökéletesen, és akkor kialakulhat ez a szindróma, amit így neveznek népiesen, hogy tavaszi fáradtság szindróma, vagy... Na, a lényeg az, hogy ez nem számít klinikai entitásnak, ez így, mint diagnózis, ezt orvosilag nem alkalmazzuk, ez inkább egy népies fogalom, de valóság alapja van.
Doktor úr, az az igazság, hogy tavasszal éreznünk kellene, amint az ébredő természet feltölt energiával, mégis a tavaszi napokban sokan bágyadtak, aluszékonyak, és az emberek fejfájásról, szédülésről, ingerlékenységről panaszkodnak. Konkrétan miért van ez így?
Valószínű kell egy egyéni hajlam is. Vannak egyének, akiknek az alaphangulatuk, vagy hogy mondjam úgy, hajlamosak arra, hogy depressziósak váljanak. Ez a tünet együttes magába foglal egy egész sor olyan jelenséget, mint amilyen az ingerlékenység, ahogy említetted, fejfájás, koncentráló képességnek a csökkenése, alvászavar, sok ilyen pszichés megnyilvánulás egészen a súlyos depresszióig. Na most itt jön be az, hogy egy bizonyos szintig ezt meg lehet és meg is kell próbálni egyénileg uralni és valahogy változtatni rajta, de ha ez nem megy, akkor segítséget kell kérni szakorvostól, mert ugye vannak olyan depressziós hangulatok, amikor akár gyógyszereket is kell szedni.
Említetted az előbb már, és akkor úgy értem, hogy a tavaszi fáradtság nem egy diagnózis, hanem egy megfigyelt jelenség, melyben az álmosság mellett jelen lehet a levertség és a motiválatlanság is. Ez a két dolog, tehát a levertség és az álmosság azonban már lehet orvosi diagnózis is, nem?
Lehet, de gondolkodtam, hogy mennyiben, tehát mikortól számít ez patológiásnak, mert nagyon sokan hajlamosak arra, hogy egy kicsit többet ülni az ágyban, egy kicsit többet aludni, ráfogjuk arra, hogy na, ugye tavaszi fáradtság, és nehéz eldönteni, na, hogy most melyik az a pillanat, amikor ez patológiássá válik. Egyéni, mondom, itt a hajlamtól is függ, és lehet, hogy az illető észre sem veszi, hanem a társa veszi észre, hogy na, ezzel az emberrel most baj van, mert megváltozott a hangulata, és amellett, hogy aluszékony azért, vagy akár alvászavarban szenved, kialakulnak a párkapcsolatban is olyan problémák, mint amilyen az ingerlékenység. Úgyhogy sokszor az illető embernek a társa veszi észre ezt a tünet együttest, és ha olyan fokú, hogy ez problémát jelent, akkor természetesen segítséget kell kérni szakembertől.
Ilyenkor hogy történik például a kezelés, a gyógyszeres kezelés, hiszen a családorvos tudja azt, hogy ez az álmatlanság, ez az alvászavar most azért van, mert a tavaszi fáradtság. De ilyenkor milyen gyógyszereket ír fel, és hogy, hiszen tudja azt, hogy ez csak egy időszakig tart, utána helyre billenhet a beteg egészségi állapota magától is.
Igen, az anamnézis nagyon fontos. Tehát azért ki kell kérdezni a beteget, hogy mióta van, hogy van, mint van. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos tényező. Amellett, ha egy bizonyos tehát szinten azért a beteget lehet, hogy ki is kell vizsgálni, laborvizsgálatokat kell végezni, mert bizonyos pszichés jelenségek más betegséget is fedhetnek, például egy pajzsmirigy elégtelenség, aluszékony lehet az ember a vérszegénység miatt. Úgyhogy azért nem árt, ha az illető szemét ilyenkor kivizsgáljuk, legalább egy átfogó laborvizsgálatot megnézni, azokat a rejtett állapotokat, amelyek ilyen jelenséghez vezethetnek. És akkor eldönti az orvos, hogy most annyira súlyos a probléma, hogy egy pszichiáter kollégához átküldi a beteget, tovább küldi, vagy egy kis ideig megpróbál pszichotróp gyógyszereket adni, ha lehet kezdetben inkább növényi szereket, enyhe altatót, akár melatonint is alvászavarokra, mert lehet gyógyszer vagy táplálék kiegészítő formában is ezeket vásárolni. Meg lehet próbálni. Ha látjuk, hogy a probléma nem olyan nagy, akkor természetesen ilyen gyógyszerekhez folyamodunk.
Az ilyenkor szedett, használt gyógyszerek mikor okozhatnak például függőséget, függőségeket, hisz ez is közrejátszik abban, hogy valaki megszokjon olyan gyógyszereket abban az időszakban, amikor talán nem kellene szedni. Mi történik ilyenkor a függőségek kialakulásával?
A függőség elég hamar kialakulhat, itt főleg a benzodiazepinek a problémás gyógyszerek, és ezek közül is van egy híres, az alprazolám, az úgynevezett Xanax, ez egy nagyon jó gyógyszer, anxiolitikum, de antidepresszív hatása is van, de mivel nagyon jó, nagyon könnyen hozzá lehet szokni. És amikor már hozzászokott a beteg, és ez körülbelül 3-4 hét simán hozzá lehet szokni, akkor már elvonási tüneteket okozhat. Tehát az ember attól lesz beteg, ha nem veszi be a gyógyszert. És ezek a benzodiazepin függőségek nagyon-nagyon durvák lehetnek. Nem beszélve arról, hogy az este bevett, vagy késő este bevett benzodiazepinek kimutathatóak még másnap kora reggel, például egy ellenőrzés folyamán az a szonda, amivel az alkoholt mérik a rendőrök, és ma már olyan szonda is van, ami kábítószerek, illetve benzodiazepinek mérésére alkalmas. Azt tudni kell, hogy egy este bevett nagyobb adag Xanaxot a reggel végzett fúvópróba már kimutatja. Ezt sokan nem tudják, és nagyon vigyázzanak azok, akik reggel korán autót vezetnek, hogy este ilyen gyógyszereket ne vegyenek, mert problémájuk lehet belőle, nagyon komoly jogi problémák lehetnek belőle. Ami az egészséget illeti, természetesen mikor szükség van rá, akkor kezelni kell ilyen gyógyszereket. Mi azért azt szeretjük, ha a pszichiáter látja a beteget, mert ezeknek a gyógyszereknek a kiírása, legalábbis az iniciálás, tehát elkezdeni a gyógyszer adagolást, azért jobb, ha rájuk bízunk.
Doktor úr, a fáradtságérzet kialakulását elsősorban röviden, két mondatban erről már szóltunk, a hormonháztartásunkban lezajló folyamatok okozzák. Témakörünkben beszéljünk még a hormonok, és főként az életmód szerepéről is.
Hát ami a hormonháztartást illeti, az életmód valóban befolyásolja a hormonháztartást. Gondoljuk csak a stressz hormonokra. Azért nem mindegy, hogy milyen életmódot folytatunk, milyen a munkahelyünk, tele van-e stresszel vagy nem, milyen a családi életünk, és maga az egész szociális viszonyunk mindenkivel szemben, tehát a stressz, az úgynevezett stressz hormonokon keresztül, adrenalin, noradrenalin, a kortikoszteroidok, ezek mind, tehát a vérbeni szintjük mind függ az életmódunktól. Nem beszélve a pajzsmirigy által termelt hormonokat is, azt tudjuk, hogy a folyamatos stressz a pajzsmirigy hormon annak a szintjét megemeli, és olyan szinten, hogy aztán kialakul egy pajzsmiri túltengés, ami a szervezetre nézve nagyon káros lehet. És fordítva is, ezeknek a hormonoknak aztán a későbbiekben megvan a másodlagosan rossz hatása, mint amilyen megemelik a vérnyomást, a vércukorszintet, cukorbetegséget válthatnak ki, magas vérnyomás betegséget válthatnak ki, mert amikor megemelkedik egyszer-kétszer, még nem gond, de egy adott pillanatban a vérnyomás a hosszú stressz hatására úgy marad és kialakul a magas vérnyomás betegség, ami már egy probléma.
Vendégünk dr. Szabó Zoltán családorvos, témánk a tavaszi fáradtság okai és megelőzései. Doktor úr, a tavaszi kimerültségért azonban nem csupán a hormonszintek változása a felelős, hanem a hideg, a téli hónapokban megszokott étrend is.
Igen, főleg régebb erre fogták, hogy nagyon nagy szerepe van az étkezésnek, ugye a téli hónapokban egy vitaminokban szegény, kalóriában gazdag táplálkozás volt a jellemző. Ez valóban így van, valószínű sok helyen most is, de azért azt is tudjuk, hogy a mai világban ezekben a szupermarketekben, de nem csak ott, úgy azért mindig mindent lehet kapni, és megváltozott az étkezési, a szokások megváltoztak. Úgyhogy friss zöldséget, friss gyümölcsöt most már télen is lehet kapni, a citrusféléktől kezdve a banánig, és nagyon sokféle gyümölcsöt, zöldséget. Tehát erre csupán nem fogható, inkább a hormon háztartási zavarra, de valószínű számít az étkezés is, főleg olyan helyeken, ahol betartják ezeket a hagyományosabb étkezési szokásokat, gondolom falun például, ahol a mai napig disznót vágnak, meg és nem számít persze, hogy az, ha egyénre lebontjuk, hogy az illető mit dolgozik, hol dolgozik, mekkora a kalória igénye, mert azért nem mindegy, hogy valaki fizikai munkát végez, vagy egy irodában ül.
Illikó kérdése következik, hogy mit tehetünk, hogy valahogyan megkönnyítsük a szervezet átállását a tavaszi, hadd mondjam úgy, üzemmódra? Mert nem egy egyszerű feladat.
Több mindent. Az egyik, mondjuk, ha a étkezésről volt szó, akkor maradjunk annál. Tehát egy vitamindús, könnyen emészthető étrend, naponta többször enni például keveset, vagy van egy újabb trend, ahogy ez az intermittent fasting, vagy időszakos böjtölés, ami nem butaság, és megvan a szerepe, mint tudjuk, egymagában a böjtöknek is megvan a szerepe, majdnem minden nagy vallás promovál egyfajta böjtöt kisebb, nagyobb ideig, de ez az intermittent fasting, vagy időszakos böjtölés, ez azt jelenti, hogy a 24 órából nem eszünk 16 órán keresztül, persze a folyadékot bevitel az nagyon fontos, a többi 8 órában pedig ételeket lehet és kell is fogyasztani. Na most ez az értelme ennek az, hogy a lerakodott, felhalmozódott energia többség az, amit nem használunk fel normálisan. A 16 óra alatt muszáj a szervezet hozzányúljon a raktárokhoz, és akkor a lerakódott zsírok például, vagy a glikogén visszaalakul glukózzá, és a szervezet kénytelen ezt elégetni, és ez jótékony hatással van, főleg anyagcsere betegségekben, aki például túlsúlyos, de a cukorbetegeknél is, persze nem minden cukorbetegnél, például egy inzulinköteles első típusú cukorbetegségben szenvedő egyénnél ez azért nehezen megoldható, de a kettes típusúaknál jótékony hatása van. Na most ez, ami az étkezést illeti, itt a sok zöldség, gyümölcs, a mai felfogás szerint az a helyes, ha naponta megeszünk egy fél kiló nyers zöldséget, illetve gyümölcsöt. A gyümölcsbevitelnél azért kell tudni, hogy azt sem szabad túlzásba vinni, a gyümölcsben is van cukor, van benne zaharóz, amit a szervezet csak azután használ el, miután a glukózt elhasználta. Ha van megfelelő mennyiségű glukóz, akkor a zaharózt nem használja fel, és a májban átalakul, és triglicerid lesz belőle, tehát egy olyan zsír, ami már káros a szervezetre nézve. Tehát több mindent figyelembe kell venni. A tejtermékek, ha lehet, akkor erjesztett tejterméket, például gombával erjesztett tejtermék, a kefir például nagyon egészséges, megfelelő folyadékbevitel, ez szintén nagyon fontos. Az étkezés mellett, hogy még mit lehet tenni, mozogni kell, sportolni kell, a szabadba menni, a természetbe, kirándulni kell, úszni menni, szaunázni, például a szaunának nagyon jó serkentő hatása van. Ami még fontos, ne üljünk egyedül otthon, ne feküdjünk túl sokat, ne aludjunk túl sokat. Keressük fel barátainkat, családtagjainkat, akinek nincs, vagy túl kevés van, iratkozzon be olyan társas kirándulásokra, ahol emberekkel van együtt, nagyon-nagyon fontos ez a szociális kapcsolat, ez a hálózatnak a kialakulása, ezeknek mind-mind szerepe van, ez részét képezi a mentál higiénénknek, és ennek a fejlesztése és a gyakorlása igen-igen fontos az úgynevezett tavaszi fáradtság szindróma kiküszöbölésében.
István kérdése, altatók és nyugtatók használata, persze orvosi felírásra, javaslatra. Javaslom, hogy beszéljünk, hogyha már elhangzott a Xanax, és ennek a napi mennyisége, melyik az a határ, az a napi határ, ami már függőséget okozhat, és ahhoz, hogy kialakuljon a függőség, hogy már nehezen lehessen erről lemondani, körülbelül hány hétre van szükség. Tudjuk azt, hogy ezt egyéne válogatja, de mégis van egy praxis, és van egy gyakorlat, és a szakember véleményét, a véleményed erre a kérdésre is várjuk.
Igen, mondjuk nem vagyok én pszichiáter, de azért nagyon sok betegem van, akik Xanaxot szednek, és valóban első kiírásnál azért azt szeretjük, ha a pszichiáter rendeli el azt, hogy az illetők Xanaxot szedjen. A függőség viszonylag gyorsan kialakul, pont azért, mert egy nagyon jó gyógyszer. Ezt a jót idézőjelben mondom, mert tényleg segít, de ugyanakkor hosszú távon nagyon nagy károkat okoz. 3-4 hét elég ahhoz a rendszeres szedése, hogy függőséget alakítson ki. Utána pedig nagyon-nagyon nehéz megszabadulni tőle. Vannak alternatív gyógyszerek, amelyek kevésbé okoznak függőséget, és egy idő után meg kell próbálni leszokni róluk, és pszichiáter segítségével vannak alternatív altatók, amiket aki az altatóként használja a Xanaxot, például nyugtatóként is mást lehet kiírni, de mondom, a benzodiazepinek nagyon problémás gyógyszerek, mikor kell, tényleg jó gyógyszer, de ha lehet, ne szokjanak rá.
Folytatva a medicinát, tehát beszéltünk már a tavaszi táplálkozásról, az egészséges életmódról. Két kérdés érkezett, hogy hogyan tudunk a legkönnyebben változtatni az étkezési szokásokon. Részben már a doktor úrtól erről is kaptunk választ, de erre a kérdésre, ami most következik, még nem, hogy van-e erre kézzelfogható családorvosi és otthoni praktika. Ott van például a húsvét előtti nagybőjt, és most nem a húsvétről vagy a nagybőjtről akarunk beszélni, de ezek is hasznosak, de mi a szakember meglátása, mint otthoni vagy családorvosi praktika, ami tényleg ahhoz vezethet, vagy segít abban, hogy ne együnk annyi zsíros ételt, vagy ne ugyanazt az étrendet kövessük, folytassuk, amit például decemberben, karácsony idejében.
Igen, hát a modern medicina alapelve, hogy egyénre lebontottan gondolkodjunk. Általános tanácsokat adni nem mindig jó, mert minden ember más, mindenkinek más a problémája. Az, hogy most bőjt vagy nem bőjt, általában a bőjt jót tesz. Nem véletlenül találták ki. Úgymond méregteleníti a szervezetet, ez persze egy kicsit ilyen népies kifejezés, de megvan az értelme. A bőjt, és egyáltalán tehát bármilyen formájában azért függ attól is, hogy milyen általános állapotban van az az illető egyén, aki neki akar ennek kezdeni. Mert nem mindegy, hogy van, akinek van egy szívelégtelensége, és egy bizonyos diétához kell alkalmazkodnia, és akkor hirtelen megvonjuk a kalóriabevitelt. Nem mindegy, hogy a fehérje bevitel például mennyi lesz naponta, az sem mindegy, hogy egy vérszegény embernek például a B12 bevitelt, a vas bevitelt, mert ez a kettő ugyan húsban található, azt tudjuk, és akkor megvonjuk a húst egy olyan embertől, ahol a húsbevitel gyógyszerként számít, mert B12 másban nincs. Vas még található növényekben is, csak épp a felhasználási foka nem olyan, mint a húsban található vasé. Tehát ha ezeket mind figyelembe vesszük, akkor és valaki bőjtölni szeretne, vagy azt sugalljuk, hogy bőjtöljön, akkor gondoljunk ezekre a hiányállapotokra, és akkor azokat gyógyszer formájában valamilyen formában pótolni kell.
Talán az is segít, ha pozitívan gondolkozunk, legyen bennünk erős a hit, az elkötelezettség és a jó iránt, és a test mellett ápoljuk a lelkünket is. De hogyan?
Hát ez az lélek ápolás, ez egy nehéz probléma. Itt az egyén, mindenki azért saját magáért felelős, ezt azért tudjuk, és vannak olyan praktikák, és ezt be is kell vetni a mentál higiénénk ápolására. Egyrészt a mentál higiéné függ a testi épségünktől, a szomatikától. Tehát azért beszélünk pszichoszomatikától, mert a szomatika úgymond meghatározza a pszichénket. Nem véletlenül van az a mondás, hogy épp testben, épp lélek. Tehát megpróbálni egy épp testet kialakítani, tehát ne károsítsuk magunkat nikotin, alkohol és a többi. Megpróbálni megfelelő mennyiségű kirándulni, mozogni, természetben járni, és akkor mindenki felméri a saját egészségi problémáját, és ha úgy látja, hogy a mentál higiénéje szenved, tehát rosszul érzi magát, rossz a közérzete, akkor azt ő ismerje fel, próbáljon meg nem tökéletesnek lenni, mert sehol nem írja, hogy mindenkinek írtó jól kell éreznie magát pszichésen, de ha ezt felismerte, beismerte, akkor megpróbál mindent megtenni annak érdekében, hogy ez a folyamat valamilyen formában javuljon. Ha már felismerte ezt a változó állapotot, vagy a jelenlegi állapotát felmérte, akkor bízzon abban, hogy ez nem egy végérvényes folyamat, hanem ez változni fog, javulni fog. Ennek megfelelően megpróbálja a fizikai állapotát javítani, megpróbál az étrendjén javítani, olyan tevékenységeket folytatni, amelyeket szeret, sportolni, egy bizonyos hobbi, olvasni, akár podcastokat hallgatni, zenét, elmenni egy színházba, egy moziba, hangversenyre, és érintkezni emberekkel. Ez megint nagyon fontos, ahogy az előbb is említettem, barát, család, szomszéd, tehát közösségben lenni, ez mind-mind segíthet a mentálhigiénén.
Mindebben, tehát az elmondottakban milyen szerepe van, vagy van-e szerepe akár például a meditációnak?
Van, biztos, hogy van. A meditáció az egy nagyon fontos dolog, amikor a szervezet megpróbálja a külső környezetet kikapcsolni, és saját magára koncentrálni, elvonatkoztatni sok mindentől, és a saját úgy a testi, mint a lelki folyamatainkra gondolni. A meditáció egy nehéz folyamat, és azért mondom folyamat, mert azt nem egyszer kell csinálni, vagy kétszer. Az egy folyamat kell legyen, azt rendszeresen kell csinálni. Van, akinek az meditáció, hogy kimegy az erdőbe, és nézi a mohát a fán, és ez a moha látványa, az a szép zöld bársony, az annyit tesz a pszichéjének, mintha valaki 10 percig esetleg imádkozna. Van, aki imádkozik, és az a jó. Van, aki másképpen formában, tehát ilyen meditációs formák nagyon sok van. Én csak azt tudom ajánlani, hogy mindenki találja meg azt, ami pont a lelkének megfelel.
Igen, és mindenki szívesen ül le kint a szabadban, de a föld ilyenkor sokszor még hideg, így a felfázások is elég gyakoriak, különösen a nőknél. Hát, ha már beszéltünk a tavaszi fáradtságról, akkor nem ártana, ha beszélnénk a tavaszi felfázásokról is.
Igen, könnyen az ember leül még a föld, még hideg. A gond általában gyermekeknél van, főleg lánygyermekeknél, illetve valóban, ahogy mondtad, nőknél, mert sokkal könnyebben megbetegszik így az urogenitális rendszerük, főleg, ha egy olyan folyamat van már, tehát egy olyan betegség van, esetleg mind egy inkontinencia, vagy valami, ami már hajlamossá teszi azt, hogy kialakuljon egy hólyaggyulladás. Na most, aki tudja ezt magáról, az világos, hogy vigyázz magára, ha pedig kialakult valami probléma, akkor ezeket ma már nagyon jól lehet kezelni.
Az imént említetted a mentális egészséget, de hát a megmaradt percekben szóljunk még a tavaszi depresszióról is. Ilyen is van, hát beszéljünk most erről is.
Igen, ez a hangulat zavar, ami nagyon sok mindenben megnyilvánul, hát egy frusztráltsági érzés, az illető nem találja a helyét úgy a családban, mind a munkahelyén, akár a kommunitásban, ahol él. Ez egy nagyon rossz érzés, és ez fokozódhat súlyos depressziós formákig. Na most ezt nem kell bevárni. Aki tudja magáról, hogy ilyesmiben szenved, az idejében keresse fel az orvosát, pszichiáterét, pszichológusát, és minél hamarabb segítséget kell kérni, mert ezeknél a betegségeknél, ha idejében közbelépünk, akkor a kezelési siker sokkal nagyobb százalékos, hogy mondom, nagyon fontos az idő, hogy mikortól kezdjük el kezelni őket.
mondjuk, hogy valaki nem keresi fel az orvosát, hogyan lehet felismerni a tavaszi depresszió jeleit, és hogyan lehet kezelni ezt az állapotot? Igaz, hogy a kezelés az már az orvos feladatköre.
Igen. Jó, hát ez a jelenség, ha ilyen súlyos, az általában nem csak tavasszal van. Lehet, hogy tavasszal fokozódnak a problémák, de az ilyen betegnél máskor is problémák jelentkezhettek, vagy már jelentkeztek. Valóban gyakran nem a beteg jelentkezik, hanem a társa hozza, és vagy a szülők a gyermeket. Ilyen is volt most az elmúlt hetekben, nem is egy ilyen betegem. Serdülőkorú gyermekeket hoztak a szülők. Aztán, hogy ez pont tavaszi, vagy nem, ilyenkor azért jobb, ha egy pszichológus is látja ezeket a személyeket, mert a háttérben olyan dolgok húzódhatnak meg, ami nem éppen tavaszi jellegű, hanem a tavasz volt esetleg az, ami egy kicsit rontott a dolgokon, de a dolgoknak a mélysége lehet, hogy teljesen más, és akkor nem elég csak erre ráfogni, hogy tavaszi fáradtság, és valóban utána kell járni, hogy mi okozta ezt a hangulat ingadozást.
Talán utolsó kérdésként, hogy milyen lépéseket lehet még tenni a mentális egészség fenntartása érdekében, természetesen ebben az időszakban. Beszéltünk tehát a depresszióról, beszéltünk tehát az étrendről, de milyen lehetőségek vannak még?
Hát, amit említettem, a kikapcsolódásnak a formája, tehát, hogy találjuk meg azt, amit valóban szeretünk. Én azt mondom, hogy a kirándulás, a sport, a zene, a színház, az olvasás, egy podcast meghallgatása, ez mind, illetve a barátokkal, rokonokkal való találkozás, együttlét, ez mind segít azon, hogy esetleg túllépjünk egy ilyen hangulatzavaron, amit esetleg a úgynevezett tavaszi fáradtság okoz.
Doktor úr, összegzőként miket emelnek ki a mai beszélgetésünkből? A végső következtetések tehát, avagy próbáljuk meg összefoglalni ezt a beszélgetést, mit tegyünk és mit együnk a tavaszi fáradtság ellen akkor?
Hát az, mint összefoglaló, hogy ez a tünet együttes valóban létezik, habár nem számít klinikai entitásnak, nem kódolunk be senkit így, hogy tavaszi fáradtságban szenved, de valóban létezik. Ha a dolog súlyosbodik, akkor szaksegítséget kell kérni, ez nagyon-nagyon fontos, és amint említettük, az étrend, az életvitel, az életforma, a sport, a mozgás, hogy mennyire fontos ezeknek a tüneteknek a leküzdésében, és az étrend és a mozgás mellett akkor ott vannak ezek a úgynevezett kikapcsolódási folyamatok, vagy bárminek is hívjuk őket, megpróbálni kihasználni ezeket a lehetőségeket. Próbálja meg mindenki ilyenkor saját magának úgymond a kedvébe járni, és olyan tevékenységeket folytasson, amit szeret csinálni.
Létezik-e itt valami olyan, amit túlzásba lehet vinni? Gondolok itt például az étrendre.
Enni. A depressziós ember nagyon hajlamos arra, hogy egyen, és akkor még ha erre még rájön az, hogy igyon is, és főleg ha alkoholt is, és főleg ha sokat is, az valóban nem tesz jót.
Doktor úr, szép lassan a medicina percei lejárnak. Köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatók, az elmúlt órában dr. Szabó Zoltán családorvost és a műsor szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További kellemes estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Jó éjszakát, viszont hallásra!